Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lesz folytatása az aranycsapat mítoszának. Ha Sárosék és Puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre, mondta Orbán Viktor a Puskás Múzeum megnyitóján. Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk, hogy újjáépítsük a magyar labdarúgást, a világ és a magyarok kedvelt sportága itthon romokban hevert. Szinte hihetetlen, hogy amiben egykor a világ legjobbjai között voltunk, abban fél évszázad alatt csak nem eltűntünk a térképről, idézte fel a miniszterelnök. Nagy adósságként szólt arról, hogy a 100 éves álmot beteljesítő Puskás arénát egészen a mai napig nem lehetett befejezetnek nyilvánítani. Tartoztunk még a magyar és a világ futballnak, az ide látogató százezreknek, saját magunknak, de elsősorban öcsibácsinak és a zseniális magyar csapattársainak azzal, hogy itt, a róla elnevezett, immár ismét világhírű stadionban méltó emléket állítunk nekik, közölte a kormányfő. A magyaroknak mindig távol kell tartaniuk magukat a háborúktól, mert azok vereséggel fenyegetnek, a vereség pedig az ország pusztulását okozhatja, mondta az építési és közlekedési miniszter a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján tartott megemlékezésen Budapesten. Lázár János úgy fogalmazott, az emberiség nem sokat tanult a két elveszített világháborúból, 80 évvel a második világháború befejezése után, ugyanis nem is olyan messze tőlünk, emberek pusztítják egymást, nem értve, hogy a háború ennek a térségnek, így Magyarországnak is csak a kárára lehet. Hazánknak két elvesztett háború után csak a harcokból való folyamatos kimaradás, a semlegesség lehet a valódi célja, jelentette ki. Rétvári Bence, a KDNP alelnöke, pártja megemlékezésén felidézte, egy 1944-ben a Vörös Hadsereg számára kiadott parancs szerint mindenkit, aki a németek ellenállását segítheti, német vagy németes hangzású neve van, kényszermunkára kell hurcolni a Szovjetunióba. Egy idő után pedig vittek mindenkit, akit a kommunisták reakciósnak bélyegeztek, vagy akadályozták Magyarország kiszolgáltatását a Szovjetuniónak. Végül 7-800 ezer embert vittek el a gulágra, vagyis minden 12. magyart. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a kormány a munkavállalói, valamint a munkadói érdekképviseletek képviselőinek jelenlétében aláírta a következő 3 év bér megállapodását. 2025-ben 7%-kal nő a garantált bérminimum, 9%-kal a minimálbér, amelyet 2026-ban 13, majd 27-ben további 14%-kal növelnek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára hangsúlyozta, nem csak a munkaadóknak van házi feladata, hanem a dolgozóknak és a kormánynak is, ugyanis a munkavállalóknak is nyitottnak kell lenni a technológiai újításokra, a versenyképesség növelésére, miközben a kabinetnek anyagilag is hozzá kell járulni az emeléshez. Ezt a kormány vállalta, azonban különböző vállalkozás segítő programok indítására, valamint a gazdasági környezet javítására is szükség van, ismertette Perlusz László. Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal, jövő évben a nehézségek ellenére is 3% felett várható a bruttó nemzeti termék bővülése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy brit csomagolásgyártó vállalat beruházásának bejelentésén beszélt. Füzesabonyban, Nagykátán és Győrben összesen nagyjából 12,7 milliárd forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A tárcavezető kifejtette, hazánk sajnálta az Egyesült Királyság Európai Uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködésre törekszik a Szigetországgal. Heves vita, majd verekedés tört ki a szerbiai parlament ülésén, a biztonsági személyzet közbeavatkozása ellenére kormánypárti és ellenzéki képviselők összecsaptak egymással. A verekedés nem a napirendi pontokkal kapcsolatban alakult ki, amelyek között a legfontosabb a 2025-ös költségvetés javaslata. Az ellenzék azt nehezményezte már az ülés elején, hogy a házelnök nem volt hajlandó napirendre tűzni a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amelyet a kellő számú ellenzéki képviselő beadta. Majd a november 1-i 15 áldozatot követelő újvidéki tragédia nem megfelelő kezelésével vádolta meg a kormányt, illetve a kormánypártokat, azt állítva, hogy a mindent átszövő korrupció és a szakszerűtlenség okozta az újvidéki vasútállomás előtetejének leszakadását. Bomba meglepetés született a romániai elnökválasztáson. Az exit pollok hatalmasat tévedtek, a függetlenként induló legionárius szélsőjobboldali Calin Georgescu nyerte meg az első fordulót. A regnáló miniszterelnök Marcel Ciolacu nem is került be a második fordulóba, így lemondott pártja a PSD éléről. Végül az időjárásról. Holnap az ország nagyobb részén már erősen felhős, borult lesz az ég, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, többfelé felénénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban -4 és -1, napközben aztán +2 és 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Alexandriai Szent Katalin szőzvértanú 305 körül halt meg. Katalin Alexandriában szenvedett vértanúságot Maxentius császár idejében, a 305. esztendő táján. Idők folytán a keleti és nyugati egyházban egyaránt a legünnepeltebb szentek sorába jutott. A 14 segítő szent között is ott találjuk. Legendája a 8.-9. században alakult ki. Legendájának régi magyar verses feldolgozása az érsekújvári kódexben található. A legenda úgy beszéli, hogy Szent Katalin Kosztus királynak volt egyetlen leánya. Az egy igaz Isten csodálatos jóvoltából történt a leány születése, pedig akkor még nem ismerte Kosztus király ezt az Istent, az igaz Istent. Irgalmát azonban megtapasztalta. Idős ember volt már a király, s nagyon búsult, mert hogy nem volt gyermeke, országának örököse. Hiába áldozott a pogány bálványoknak töménytelen kincset, nem tudtak azok segíteni rajta. Akkor egy bölcs tanácsára színaranyból akart öntetni bálványszobrot, hogy ahhoz folyamodjon. Az öntvény a kereszt formáját mutatta. A keresztistenéhez fohászkodott tehát, bár nem is sejtette, ki legyen az. És csodák csodája, kérése most meghallgatása talált. Felesége egy kisleánynak adott életet. Nagy volt a király öröme, hogy így feléje fordult az ismeretlen nagy Isten kegyelmével, s elnevezte a leánykát Katalinnak, katarosz szóból tisztának, szeplőtelennek. Udvarába hivatta a legjelesebb bölcseket, hadd tanítsák a leányt minden szépre, jóra. Úgy is nőtt föl Katalin, mint tanítómestereinek gyöngye. Tudományáról, bölcsességéről, ragyogó szépségéről messzi földön híressé vált. De még nem ismerte az igaz Istent. Mikor Kosztus király halálra vált, mindenét kedves leányára testálta. Legdrágább kincsül pedig az aranykeresztet adta át neki, s meghagyta erősen, hogy ennek Istenét imádja, és a többit mind hagyja el. Apja, anyja halála után hosszú útra indult egyszer a királyleány. Nagyszámú szolganép kísérte. Mégis eltévedtek egy rengeteg erdőben. Második éjszakára végül egy remete kunyhójára találtak. A vén remete tanította meg azután Katalint, hogy ki az az ismeretlen nagy Isten, a kereszt Istene, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, az Atya Istennek egyszülött fia. Ezután megkeresztelkedett Katalin, és testestül, lelkestül mennyei jegyesének szolgált. népeit is az Úr Jézus hitére fordította, s mikor Maxencius császár üldözni kezdte a keresztényeket, elment Alexandriába, hogy védelmükre legyen az üldözötteknek. Először magával Maxenciusszal beszélt. Elámult a császár a szűz bölcs beszédén, csodálkozott nagy szépségén, és mert nem tudott mit válaszolni, 50 bölcset hívott össze. Azok talán meggyőzik Katalint, s eltántorítják a kereszt istenétől. Elkezdődik a vita. Vége hossza nincs. Hogy miért hisz Krisztusban, miért tartja istenének. Katalin nagyszerűen felelt nekik mindenről. Beszél az emberi szív örök vágyakozó nyugtalanságáról, ami csak akkor csitul el, ha rátalál az igaz Istenre. Könnyű rátalálni, hiszen megsejtette magát már a régi bölcsekkel, de beszélt prófétái által is, és úgy terelgetett magához embereket, s hogy még emberségesebben szólhasson, hogy jobban a szívünkhöz férjen, egyszülött fiát küldte hozzánk, aki a Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember. Jézus Krisztus bebizonyította, hogy ő valóságos Isten a sok-sok csoda által. Az 50 bölcs csak hallgatja. Azután kifogyva az argumentumokból, döbbenetes, töprengő csendben hallgatnak, míg meg nem szólal a császár mérges gúnyolóró szava. Hogy csak ennyit ér a ti bölcsességtek? Egy leány így fölcsúfolja, elámít titeket? A legtudósabb válaszol. Tudod, fölség, hogy eddig nem szállt velünk szembe ember, akit meg ne győztünk volna, de ebből a leányból az Isten lelke beszél. Ezért ámultunk el, ezért nem merünk, de nem is tudunk Krisztus ellen szólni. Amint a legenda tovább mondja, az 50 bölcs meg is tért és vállalta vértanúságot Krisztusért. Hívőkké lettek még Porfirius, a császár hadvezére, sőt maga a császárné is a legenda szerint. Maxencius ezeket is kivégeztette. A legszörnyűbb bosszút azonban Katalin ellen tervezett. Egy késekkel kirakott kerékkel akarta összevagdaltatni. De egy villám csapott le az égből, és összetörte a kínzószerszámot. Rémülve beszélte a nép akkor, hogy nagy a keresztények istene. Látta a császár, hogy minél tovább akarja kínoztatni Katalint, annál többen lesznek keresztények, ezért tehát lefejeztette. A szent vértanú testét, a legenda szerint, angyalok vitték a Sínai hegyre, ahol tiszteletére kolostor épült. A híres Szent Katalin kolostor. Egyre több lakója támadt ennek a kolostornak, idővel szinte várossá nőtt. Tudós remeték gyűjtötték, másolták, tanulmányozták, és reánk hagyták a győzhetetlen, Krisztust valló szent tudományt, melyet a jámbor gondolat Szent Katalinban személyesített meg.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az imádság művészetéről.
A következő imamód a szemlélődő ima. Talán sokan úgy gondolják, hogy a szemlélődés az nem halandó embernek való. Vannak szentek, őket tiszteljük, szeretjük, ők tudták, hogy mi a szemlélődés, ők misztikusok voltak, de az csak egy-két embernek sikerült, nekünk egyszerű hétköznapi embereknek, keresztényeknek esélyünk sincs. Ki tudja, milyen nagy és magasztos dolog az. Ezért ez nekünk nem fog sikerülni. És azt gondolom, hogy sokan már le is mondanak eleve arról, hogy szemlélődjenek, sokszor talán nem is tudják, hogy mi az, de az esélyt sem adják meg maguknak, hogy hát, ha én is tudok szemlélődni. Azt is sokszor hallottam, hogy én nem vagyok olyan fajta, nekem az nem való. Maga a szemlélődés minden embernek való, mert az Isten teremtett meg bennünket, és mindenkit úgy alkotott meg, hogy képes a szemlélődésre. Ez nem fajta kérdése, nem is tehetség, nem is egy lelki karakter kérdése, hanem minden ember képes a szemlélődésre, mert az Isten így teremtett meg bennünket. De hogy egyszerű képekkel kezdjem, hogy mit is jelent szemlélődni, azt hiszem, hogy fel tudunk magunknak idézni kisgyermekeket, akik valamit néznek. Akár egy emberi arcot, egy kis állatkár, valami fűszalat, vagy bármilyen játékot, és látszik, hogy az egész szemük kinyílik, az egész arcuk valamire figyel, és hogy befogad. Nem gondolkodnak, hanem ott vannak valaminél, és engedik, hogy az a dolog, az a személy, állat, vagy bármi más hasonl rá. Egyszerűen magukon kívül vannak, vagyis extázisban, és úgy fogadják be ezt a valóságot. És annyira látszik az arcukon, hogy az egész lényük ott van annál a dolognál, vagy személynél, és az egész lényük egy nagy befogadás. Hát röviden ez a szemlélődésnek, a szemlélődő imának a lényege. Itt nem gondolkodunk, hanem a befogadáson van a hangsúly. De akár egy másik képpel is megvilágítva, amikor elmegyünk kirándulni, és látunk egy gyönyörű szép tájat, ez lehet valamilyen szép virágos rét, az erdő, a hegyek, bármi, ami gyönyörű, a felhők, a naplemente, és amikor megállunk, és csak nézzük, és nem gondolkodunk rajta, hogy ez mennyi fa lehet, milyen virág ez, mit lehet ebből a fából készíteni, hanem engedem, hogy hasonl rám. Egyszerűen gyönyörködöm benne. De valaki akár nézi az unokáját is, vagy a szerelmét, vagy bárki, aki fontos számomra. Sokszor nézem azt a szemét, és nem gondolkodok rajta, hanem engedem, hogy a szépsége, az ő egyénisége, a mosolya, vagy bármit is tesz, az hasonl rám. És ez a szemlélődésnek az alapvető pszichés alapja, hogy befogadok, engedem, hogy a másik dolog hasonl rám, de úgy, hogy nem akarom kontrollálni. Nem én akarom megmondani, hogy mi történjen, hanem engedem, hogy a világban lévő összes szépség, amit most nézek, hogyan hat rám, és hogyan alakítja át az életemet. Aki tud szemlélődni, ez lehet egy személy, táj, bármilyen dolgot, az az ember be tud fogadni, tud pihenni, és nagyon sok élményben lesz része, mert engedi, hogy a valóság hasonl rá. Aki nem tud szemlélődni, az nem engedi meg, hogy a dolgok hatással legyenek rám. Mindent én akarok kontrollálni, az értelmemmel próbálok mindent megragadni, vagy a hasznosság alapján értékelni dolgokat, és ilyenekre, hogy most én figyeljek, meg szemlélődjek, hát ki rá a mai világban ilyen dolgokra, az haszontalanságnak tűnik. Márpedig a szemlélődés emberileg nézve is egy nagyon fontos lelki folyamat, az imádság szempontjából pedig még fontosabb, hogy hogyan tudom az Urat szemlélni. Amikor a szemlélődő imáról beszélünk, akkor természetesen maga az Isten van a középpontban. Persze meg lehet őt látni a tájban, a virágokban, egy emberben, bármiféle emberi szépségben, mert az Istennek a teremtményei, az Istennek a dicsőségéről, szépségéről mesél minden. Gondoljunk Szent Ferencre is, aki megírta a naphimnuszt, és az egész teremtett világot az Isten szemével nézte, mint az Istennek a tökéletes alkotása, mint az Istennek a csodája. Ez a szemlélődés. És erre minden ember képes, legfeljebb azért nehéz ebben az állapotban megmaradni, mert sokszor sietünk, szaladunk, intézünk, más gondolkodunk, nem tudunk a jelenben lenni, mert sokszor vagy a múltban gondolkodunk, vagy már a jövőt nézzük, hogy mi lesz akkor, ha alapon, és ebből jön a tervezgetés és az aggodalmaskodás. És a jelenben nem tudunk élni. Ezért, amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, az egyik legegyszerűbb imaforma, azonban azt teheti nehézzé, hogy mindig szaladunk, rohanunk, az egész világ rohan, és hogy sajnáljuk az időt arra, hogy megálljunk, és hogy így tudjuk szemlélni magát, az Istent. Ezért, amikor szemlélődni akarunk, először egy ilyen belső döntést kell hoznunk, hogy engedem, hogy a dolgokat tudjam ízlelni, tudjak befogadni, és hogy ez hat rám legmélyebben, ez alakítja át az életemet. Azt is láthatjuk, hogy sok ember rohan, szalad, siet, sok a dolga, de egyre több a mentális betegség, sőt a testi betegségek is. Annyiféle baj nyavolja, akár egyéni szinten, családi vagy társadalmi szinten előjön, annyi baj van, de az embernek még sincs ideje, hogy megálljon, és hogy az Isten szemléje, és engedem, hogy ő szeressen, és engedem, hogy az ő lénye, a szeretete átformálja a bensőmet. Márpedig ez az imaforma az, ami a legmélyebben át tud alakítani. Sokszor, és persze most mindig általánosságban beszélek, sokszor mi az értelmünkkel imádkozunk. Például, aki sokat imádkozik, lehet, hogy mond litániát, rózsafűzért, sok mindent imád, de ő kontrollálja, hogy mi történjen az imában. Valaki nem tud csendben lenni, állandóan mondani kell valamit, valamit csinálni kell, mert a csenden nem tud mit kezdeni. És persze ezek az imaformák is jók, de azonban fontos, hogy megálljak, és ne csak mondjak vagy kérjek, hanem meg tudjak állni, és be tudjam fogadni azt, amit az Isten nekem mondani akar, vagy egyáltalán az ő lényét. Talán legegyszerűbb ezt gyakorolni magában a szentségimádásban, de főleg akkor, amikor nem valamit akarok tenni, nem mindig én akarok tenni, hanem egyfajta befogadó lelki állapotban vagyok, és engedem, hogy az Úr azt tegyen bennem, amit csak akar. Amikor a szemlélődésről gondolkodunk, akkor az egyik nagy ellenség a szemlélődő életmódnak, magának a szemlélődésnek, a rohanó idő is, hogy megyünk, és nem érünk rá, vagy ha van egy kis időnk, akkor pedig nem tudunk lecsendesedni. Márpedig ez az alapja, hogy én meg tudjak állni, és be tudjak fogadni. De sajnos ez nem csak az Istennel kapcsolatban van így, hanem embertársainkkal is. Talán sokszor nem tudunk megállni, és nem tudunk úgy odafigyelni a másikra, hogy nem csak valamilyen szöveg, üzenet hangzik el, amit befogadok, nem csak praktikus dolgokat beszélünk meg, hanem engedem, hogy a lénye hasonl rám. Engedem, hogy lássam az ő szemét, halljam a hangját, meg tudjak állni, tudjam őt szeretni, és egyszerűen be tudjam fogadni mindazt, amit mond, és mind, ami az egész lényege. Ha azonban praktikusan gondolkodunk, és mindent ilyen szempontból nézünk, akkor ez felesleges. Fiam, mondd el gyorsan, közben mosogatok, valamit csinálok, három mondatban mondd el nekem, hogy mi bajod van, utána válaszolunk rá, nincs idő. Márpedig, amikor az intimitásról beszélünk, ami egy kapcsolatnak az igazi belsejét adja meg, az igazi érzelmi tankját, azt a szeretetet, amit nem lehet az értelemmel kiharcolni, hanem csak az együttléttel, az odafigyeléssel, amikor egymást szeretjük és egymást befogadjuk. Ezért a kapcsolatok is sokszor tönkre mennek, nincs benne öröm, felszínessé válnak, mert nincs idő megállni és nincs idő befogadni. És láthatjuk, hogy itt nem csak imamódról van szó, hanem egyfajta életstílusról is, aminek nagyon fontos része kell, hogy legyen, megállni, csendben lenni, befogadni, és engedem, hogy hasonl rám. Mind a szerettemnek a személye, mind a természet, mind amit nézek, amit szemlélek, és persze ennek a csúcsa magának az Istennek a szemlélése. Mi most nem szóltam a szemlélődő imáról, hanem a lelki alapjairól, de így kell magunkat előkészíteni, hogy utána ott tudjunk lenni az Istennel, és be tudjuk fogadni mindazt az ajándékot, amivel bennünket meg akar arájándékozni, és engedjük egyszerűen, hogy átformálja az egész életünket. Átformálja az ő szeretetével, és nem csak kívülről, nem csak az értelmünket, a gondolkodásmódunkat, hanem a szívünk mélyén alakítsa át az egész lényünket, és így változzon át az egész életünk valóban Krisztusivá, aki viszont tudja szeretni az ő Urát, Istenét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságművészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Krisztus király ünnepéről és Sámuel történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók! Nem sokára kezdődik az advent, és az adventi időszak előtt az évközi idő utolsó napja Krisztus király ünnepe. És Krisztust királyt, mint üdvözítőt ünnepeljük. A földön nem királyként élt Krisztus, hanem ugyanolyan emberként, mint mi. És Jézus királysága abban is más volt, mint a földi királyoké, hogy lehajolt hozzánk, hogy velünk egyenlővé testvérünké tette magát, hogy megossza velünk, s nekünk ajándékozza az örökségét, a mennyei hazát. János evangéliumában így szól, amikor Pilátus elé érkezik, és Pilátus megkérdezi tőle. Ismét bement tehát Pilátus a helytartóságra. Hivatta Jézust, és megkérdezte őt. Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így felelte. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt válaszolta. Hát zsidó vagyok én? Saját nemzeted és a főpapok adnak téged a kezembe. Mit tettél? Jézus azt felelte. Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, szolgáim harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való. Pilátus erre megkérdezte, tehát király vagy te? Jézus azt felelte, te mondod, király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Mint olvastam is itt ebben az evangéliumban, nem a földi királyságban volt Jézus, hanem ő a mennyei királyunk. És őt ünnepeljük vasárnap, Krisztus király ünnepén. Ez egy lezárás is, az évnek a lezárása. Krisztus király uralma nem olyan, mint a földi királyoké, akik hadsereggel és palotákkal rendelkeznek, hanem Jézus maga mondja, az én országom nem e világból való. Krisztus uralma ott kezdődik, ahol elfogadjuk őt és életünk uralmát, és megpróbáljuk az ő tanítása szerint élni. Ezt az ünnepet 11. Pius pápa vezette be 1925-ben, hogy megerősítse a hívők hitét, és ráirányítsa figyelmüket Krisztus végső győzelmére. Krisztus király ünnepe arra is emlékeztet, hogy a történelem végén Jézus visszatér, és örökké uralkodik mindazok felett, akik hűségesek maradtak hozzá. Magyarországon Krisztus király ünnepe kiemelt szerepet kap, hiszen a magyar koronát is mindig a mennyek királynéjának tekintették. A Szent Korona nem csak hatalmat, hanem felelősséget is jelentett az uralkodók számára. És sok templomban külön Krisztus király szobrok és oltárok találhatók, amelyek a hívek figyelmét Jézusra, mint uralkodóra irányítják. Ez az ünnep arra hív, hogy megvizsgáljuk, ki uralkodik a mi szívünkben. Krisztus király szeretet és igazságot hoz az életünkbe, de csak akkor, ha meghívjuk őt a szívünkben. Tehát meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy szoktatok-e Jézushoz, mint Krisztus királyhoz imádkozni. Léna?
Én szoktam.
Igen, és hogyan szoktál?
Hát én inkább este.
Mielőtt lefekszel, zárásként elmondod a egész napodat, megköszönöd neki, igaz?
Igen.
Jézusnak, hogy mi történt veled, a jót is, rosszat is. Nagyon ügyesek vagytok. Most szeretném akkor a Sámuel történetét meghallgatni tőletek. Kérlek szépen kezdjed, Janka.
Sámuel proféta története. Anna imája és meghallgatás. Volt egy ember, akit Elkának hívtak, és volt neki két felesége. Az egyiket Annának, a másikat Penninának nevezték. Penninának voltak gyermekei, de az úr Annának nem adott gyermeket. Elkának esztendőként felment Silóba, hogy imádkozzék és áldozatot mutasson be a seregek urának a templomban. És ott Annának, akit jobban szeretett, két annyi áldozati részt adott, mint Penninának és minden gyermekének, de az úr csak nem adott Annának gyermeket. Így történt az esztendőről esztendőre, és Anna elkeseredve sírt, és így könyörgött az úrnak a templomban. Seregek ura, ha megtekintett szolgáló lányod, nyomorúságát és megemlékezel rólam, és fiat adsz nekem, őt egész életére az úrnak ajánlom. Éli az úr papja, az ajtó felfánál ült székében, és figyelte Anna hosszú imáját, de hallani nem hallhatta, mert Annának csak a szája mozgott, szava nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta részeg, és így szólt hozzá. Meddig leszel részeg? Józanodj ki a mámorodból. Anna pedig azt felelte. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, én nem sem bolt, sem más részegítő italt, nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az úr előtt. Éli akkor azt mondta, eredj el békességgel, és Izrael Istenel teljesítse kérésedet. Anna pedig elment a templomba, és többé nem volt szomorú az arca.
Ki volt ez az Anna? Tami?
Sámuel édesanyja.
Igen. Ki volt a Sámuel édesapja? Léna?
Elkána.
Elkána. Anna mit szeretett volna kérni? Miért ment el Silóba a templomba imádkozni? Tamara?
Hogy legyen gyereke.
És ez a pap, akit hogy hívtak? Janka?
Éli.
Éli mit mondott neki, amikor imádkozott, és nem nyitotta ki a száját?
Mintha részeg lenne.
Igen, és közben mondta, hogy ő nem iszik egyáltalán, csak az Úr Istenhez imádkozik.
Sámuel születése és szent szolgálata. És Anna az Úr kegyelméből fiút szült, akit Sámuelnek nevezett, ami annyit jelent, Isten meghallgatott. Amikor pedig Elkána elindult volna Silóba, hogy évenkénti áldozatát bemutassa a templomban, Anna nem ment vele, mert azt mondta, mihelyt elválik tőlem a gyermek, és nem szoptatom már, akkor megyek fel Silóba, és őt is magammal viszem, hogy megjelenjen az Úr előtt, és ott is maradjon örökké. És amikor elválasztották Sámuelt anyja keblétől, Elkána és Anna vett 3 ökröt és egy tömlő bort, és azzal elindultak Silóba, az úrnak házába. A gyermek pedig még igen kicsiny volt. Silóba érve odaadták a gyermeket Élinek, az úr papjának, és Anna így szólt hozzá. Úram, él az Úr, Izrael Istene. Én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a gyermekért könyörögtem, és az Úr meghallgatta kérésemet. Most azért az Úrnak szentelem őt egész életére. Ezután Elkána és Anna elment Silóból, a gyermekük pedig az Úrnak szolgált Éli mellett. És a gyermek anyja kicsiny felső ruhát csinált neki, amit évente felvitt neki Silóba, amikor az áldozat bemutatására odamentek. És Éli megáldotta Elkánát és a feleségét, és azt mondta, adjon az Úr neked más gyermeket, a helyet, akit az Úrnak szenteltél. Éli hazavitte feleségét, és az Úr meglátogatta Annát, Anna pedig szült még 3 fiút és 2 lányt. Sámuel pedig az Úr házában cseperedett fel.
Annának volt egy kérőimája, és a kérőima, amikor imádkozott a templomba, meghallgatást nyerte. Szerintetek mi volt a kérése Annának? Tamara?
Hogy legyen gyereke.
Igen, és meghallgatást nyert?
Igen.
Fiú gyermekért imádkozott, és a Jóisten megáldotta őt egy fiú gyermekkel, akit elnevezett Sámuelnek. Mit jelent a Sámuel név, Léna?
Isten meghallgatott.
Így van, pontosan. Tehát meghallgatta őt a kérését, akkor Anna még egy fogadalmat is tett, egy ünnepélyes ígéretet tett Istennek. Mit mondott még? Hogyha felnő a gyermeke, Léna, azt te olvastad.
Akkor Istennek fog szolgálni.
Így van, el fogja vinni őt is Silóba, és mert évente mentek föl Silóba az emberek, ott áldozatot mutattak be Istennek, és mondta, hogy most ő nem fog menni, de a következő évben, amikor már akkora nagy lesz a fia, hogy elviheti, akkor elviszi, és ott is fogja hagyni szolgálóként, majd Élinél, az Éli főpapnál. Mi az a két dolog, amit ígért Istennek, ha válaszol az imádságára? Hát ez volt ez a két dolog, hogy elsősorban fiút adott neki, második dolog pedig, hogy odaadja az Úrnak szolgálónak, és felajánlja az Istennek. Isten meghallgatta, és ezek után még adott neki még több gyermeket. Hány gyermekkel ajándékozta meg később? Léna?
Adott neki 3 fiút és 2 lányt.
Így van. Tehát köszönöm szépen, még otthon is maradt utána gyermeke, ezt a Sámuelt pedig elvitte a templomba, egy szép kis ruhát csináltatott neki, és utána minden évben meglátogatta évente a fiát. És ott a templomban szolgált Éli főpap mellett.
Sámuel kijelentést kap. A gyermeke Sámuel továbbra is szolgálta az Urat Éli mellett. Akkoriban igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Történt egyszer, amikor Éli megszokott helyén aludt, látása pedig már elhomályosodott, és az Úr lámpásait még nem oltották el, hogy az Úr megszólította Sámuel. Sámuel az Úr templomába aludt, ahol Isten ládája volt, és Sámuel azt mondta, itt vagyok. És már is szaladt Élihez. Itt vagyok, mondta, mert hívtál engem. Éli pedig azt felelte. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig elment és lefeküdt, és az Úr megint szólította. Sámuel! Sámuel felkelt, átment Élihez, és azt mondta. Itt vagyok, mert hívtál, és Éli azt felelte. Nem hívtalak, fiam, feküdj le. És az Úr harmadszor is szólította. Sámuel pedig harmadszor is Élihez ment. De Élinek akkor eszébe jutott, hogy az Úr hívja a gyermeket. Menj el, feküdj le, mondta Sámuelnek.
És a szólítanak így felelj. Szólj, Uram, mert hallját a szolgád. Sámuel elment a helyére, lefeküdt, és akkor az Úr eljött megint, és megszólította. Sámuel, Sámuel, Sámuel így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Az Úr ekkor azt mondta Sámuelnek. Véghez viszem azt, amit kijelentettem Élinek. Elítélem a házát mindörökre, mert fiai meggyalázzák a szent hajlékot, és Éli, az atyú, nem tesz ellenük semmit. Ezért megbüntetem a szent hajlékot, és Éli azon a napon hal meg, amikor fiai. Semmilyen áldozat nem törölheti el Éli fiainak álogságát. Sámuel reggelig aludt, de nem akarta elmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívatta, és megkérdezte. Mit mondod neked az úr? Elnetitkold előlem. Büntessem meg az úr most és ezután is, ha elhallgatsz valamit, és abból, amit mondott neked. És Sámuel elmondott mindent, semmit sem hallgatott el Éli elő. Éli pedig azt mondta, ő az úr, cselekedjék úgy, amin neki jónak tetszik. Sámuel pedig felnövekedett, és az úr vele volt. És egész Izrael megtudta, hogy az úr Sámuel prófétájául rendelte.
Sámuel többször szólította az úr. De először mit gondolt Sámuel, hogy kiszólítja őt? Sári?
Hogy Éli szólítja őt.
Igen, ő kisgyerek volt, aludt ott a szobájába, és akkor arra gondolt, hogy hát kiszólíthatja, csak a főpap bement hozzá, és akkor többször is megismétlődött ez az álmában. De aztán Élinek eszébe jutott, hogy, Tamara, hogy ki lehet az, kiszólítgatja a kis Sámuelt.
Isten, itt vagyok, hallja a te szolgád.
Így van, nagyon ügyesen, hogy ezt mondjad, hogyha majd megint szólít az úr, akkor azt mond, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. És aztán így is történt, és tovább még az álomban, mikor már Sámuel felismerte az urat, és beszélt vele, akkor még az álomban mit ígért neki, hogy prófétává teszi. Őt kéri meg, hogy ő vigye el Isten szavát, és közvetítse az embereknek. Mert a próféta az egy közvetítő, aki arra teszi fel az életét, hogy Isten akaratát, intelmeit, ítéletét közvetítse az embereknek. És itt is volt egy akarat, egy ítélet tulajdonképpen, amit először félt elmondani, hogy mi fog történni Élivel és az Élinek a két fiával. Ők egy elvetemült emberek voltak, és sem az úrral nem törődtek, sem azzal, hogy mi volt az ő feladatuk, és ezért az úr elmondta Sámuelnek, hogy meg fogja őket büntetni, és úgy fogja őket megbüntetni, hogy elveszi az életüket. És gondolkodott Sámuel, hogy elmondja-e, vagy ne, de aztán visszafeküdt. De reggel, mikor felébredt, akkor Éli kérdezte tőle, hogy mit mondott neked az Isten. És akkor elmondta, hogy mit hallott. Éli elgondolkodott rajta. Tehát nagyon fontos, hogy az imádság ereje az életünkben is jelen van, a mi életünkben is. Mire Sámuelt elvitték Silóba, elég nagy volt ahhoz, hogy ott maradjon Élinél. Anna tehát, az anyukája, az édesanyja, megígérte Istennek, hogy felajánlja Sámuelt, hogy őt szolgálja és a házában maradjon élete végéig. Aztán nem csak ezt, hanem még hálája jeléül, még áldozati ajándékot is vitt magával, és köszönetet mondott Istennek. Kérdezném tőletek, hogy milyen gyakran jut eszetekbe megköszönni nektek is Istennek, hogyha például válaszolt a ti imádságotokra. Szoktatok-e először is kérni tőle dolgokat?
Én nem mindig, de azért szoktam.
És miket szoktál kérni?
Jó jegyeket kapjak suliból, hogyha például a következő nap dolgozat, akkor tudjam a kérdéseket.
Így van, nagyon jó. Igen. Janka?
Én meg amikor már ott vagyunk, és még szünetben imádkozunk, hogy jól sikerüljön a dolgozat.
Igen, akkor szoktál. Nagyon jó. És amikor este hazamész, és mondjuk például már tudod, hogy érzésre, hogy jól sikerült a dolga, akkor utána este el szoktál gondolkodni, és meg szoktad köszönni az Istennek?
Janka? Én meg szoktam köszönni.
Mi az, amiért még a legutóbb hálát adtál Istennek? Gondolj csak egy apróságra, ami örömet szerzett. Volt-e, amiért hálát adtál? Ha engem kérdeznétek, akkor én hálát adtam azért, hogy az anyukám meggyógyult.
Hát nekem is az volt, hogy amikor anyának volt a műtét, akkor kb. Végig imádkoztam, amíg bent volt a kórházba.
Igen.
Meg jól legyen minden.
Aranyos vagy, látod, nagyon jól tetted, és sikerült is a műtét?
Igen.
Na, és akkor utána csak hálát adtál, ugye, hogy... Megköszönted Igen. az Úr Jézusnak. Köszönöm szépen. Ügyes vagy, Sári. Tamara?
Én most imádkozok azért, mert most a tesóm beteg is akkor, hogy jobban legyen.
Igen, na ez is nagyon nagyszerű dolog, Léna.
A mamám bekerült a kórházba, és imádkoztam, hogy ugye jó legyen, és már meggyógyult.
És utána hálát is adtál?
Igen.
Jó, köszönöm szépen.
Hálám szól minden így. Az égig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Jézus, te meghaltál minden bűnösért, hálád szól mindenért, hálánk a földön az égig ér. Csak éged áldjon a mindenség. Jézus, te meghaltál minden bűnösért,
és ha te egy saját hálaadó imát írnál, mit mondanál benne Istennek? Léna.
Én hálát adok azért, mert vannak jó barátaim, meg hogy a családomért is, meg hogy így jó lélek.
Nem vagy szegény például, tehát amire szükségünk van, azt megadja a Jóisten a családodnak is, ezekkel tudunk élni, és jól tudunk élni. Volt-e már olyan, hogy valami fontosat kértél Istentől, és utána mi történt? Tamara?
Nemrég ment el egy osztálytársunk, és akkor szoktam imádkozni, hogy visszajöjjön Egerbe, de még nem jött.
Ez is nagyon jó, tehát egy barátnőd, igen, emlékszem is, ő érte imádkozol. Arra szerettelek volna rávezetni benneteket, ha nem azt kapod, amit kérsz, akkor hogyan érzed magad? Mit gondolsz? Miért nem mindig teljesülnek a kéréseink? Mert az Isten lehet, hogy azt nem akarja. Ő nem látja jónak, és lehet, hogy majd később megadja, vagy mást ad, mert azt látja jónak. Mert az Isten ismer minket, és tudja, hogy mire van szükségünk. És most mit kérnél, ha tudnád, hogy Isten ezt most biztosan meg fogja adni? Van-e olyan? Sári.
Hogy az egész családom jól legyen, és soha ne legyen beteg.
Nagyon jó. Imád mindig szavakkal kell mondani, vagy lehet csendben is, a szívedben is imádkozni? Szerintetek?
Szerintem lehet úgy is, meg szavakkal is.
Így van. Itt a történetünkben is Anna nem szavakkal imádkozott, hanem szó nélkül letérdelt, mondjuk el tudjuk képzelni a templomba, letérdelhetett, és úgy fohászkodott. Lehet, hogy még sírt is. Próbáltatok-e már dallal, vagy énekkel imádkozni? Janka?
Meg amikor az iskolába megyünk ebédelni, volt, amikor énekelve mondtuk el az imát.
Igen. És hogyan érezted magadat, ha énekelsz a közben például? Jobban szeretitek az énekeket, mert az éneklés, azt tudjátok, az hányszoros imádság. Aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Tehát lehet énekkel is ugyanúgy megköszönni, meg kérni a jó Istentől. Van-e olyan, hogy imádkozás után megkönnyebbülsz, és jobb a kedved? Tamara?
Mert Isten meghallgatta, amit kértél.
Szerintem akkor valahogy vidámabb is az egész napod, igaz? Képzeld el, hogyha valaki szomorú, és azt mondod neki, hogy imádkozom érted. Szerinted ez hogyan segített neki? Mondjuk a barátnődnek?
Igen. Szerintem igen.
Biztos, hogy megnyugszik először is, és a Jóisten, ha megmutatja, hogy a kérésedet meghallgatja, akkor ez ugyanúgy az ő számára is visszaszáll. Tehát őt meg fogja hallgatni az Isten, és lehet, hogy ő már nem lesz szomorú a te imádságod által. Ha Isten most válaszolna neked egy imában, mit szeretnél, hogy mit mondjon neked?
Hogy tud rajtad segíteni.
Így van, hogy tud rajtad segíteni, akkor megnyugodnánk. És ha egy szint, vagy egy hangot, vagy egy érzést választanál az imához, mi lenne az? Léna?
Nekem a lila.
És milyen érzések?
Hát ilyen nyugodt.
Nyugodt érzés. És mondtam nektek a múlt órán is, hogy hallgatjuk a rádiót, hallgatjuk a tévét, zajonganak a gyerekek, mondjuk az iskolába. Akkor el tudsz csöndesedni? Tudsz az Istenre figyelni? Hol tudunk egy kicsit elcsöndesedni? Például, Léna?
Hogyha csöndben vagyunk, és így nem zavar senki.
Igen, és akkor meghalljuk az Isten szavát, szerinted?
Meg.
Ugyanúgy Sámuelhez is, ugye éjszaka szólt az Isten, úgyhogy mi hozzánk is, lehet, hogy ti hozzátok is, mert ma is ugyanúgy szól az Isten, nem csak akkor az Ószövetségben, és titeket is hív, és figyeljünk rá. Hiszen Isten mindig szól a fiatalokhoz is, épp úgy, mint az idősekhez, úgyhogy ti hozzátok is. Nagyon ügyesek voltatok, szépen elmondtátok a ti kis ima életeteket. Zárásképpen el szeretnék mondani egy imát, ami Szent Ritának tulajdonított imádság. Szent Rita volt a türelem és a lehetetlenben segítő szent, és ő neki van egy ilyen imája, hogy egy meghallgatott ima. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítattam, hogy szeretni tudjak, és erőt kaptam az Úrtól, bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. Tehát hallottátok ebben az imában is, nem mindig az van, amit mi szeretnénk, de az Isten olyat ad, amivel meg tudjuk oldani. Például itt ebbe az imába is, ebbe a Szent Rita imában. Tehát nekünk is így van, nem mindig csak a jó van, meg a boldogság, meg az egyszerű élet. Néha nehézségek vannak, de akkor kérjük az Urat, hogy segítsen, bátorságot adjon, bölcsességet, és akkor meg tudjuk oldani az Isten segítségével. A mai történetünk Sámuelről és édesanyjáról, Annáról szólt. Megtanultuk, hogy az ima valóban csodákra képes, hiszen Anna teljes szívével fordult Istenhez, és ő meghallgatta. Az ő példája emlékeztet minket, hogyha igazán bízunk Istenben, és türelemmel, alázattal várjuk az ő válaszát, akkor a lehetetlen is valóra válhat. Talán nem mindig úgy, ahogy mi elképzeltük, de mindig a javunkra válik. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és nagyon szépen elmondtátok a gondolataitokat. Most egy imával fejezném be a hittanórát. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mindig meghallgatsz minket, bárhol és bármikor is fordulunk hozzád. Taníts minket arra, hogy úgy imádkozzunk, mint Anna, teljes hittel és bizalommal a szívünkben. Segíts, hogy ne csak kérjünk, hanem hálásak is legyünk minden ajándékodért. Kérünk, add nekünk erőt, hogy mindig felismerjük a te válaszaidat, és alázattal fogadjuk el azokat. Segíts, hogy mi is olyan jók lehessünk, és hűségesek lehessünk hozzád, mint Sámuel, és életünkkel dicsőítsünk téged. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl.
szellő suttogásaként, hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Mit beszél, vagy a város zaját, nincs messze sír, reát talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!